Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Aki szeret engem, megtartja tanításom. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, nem tartja meg tanításom. A tanítás pedig, melyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne szorongjatok, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Ezek az evangélium igéi. Az én békémet adom nektek, nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ezért ne szorongjatok, ne féljetek és ne aggódjatok. Mit mondhatnánk el arról a békéről, ami az evangéliumból fakad? Először is azt mondhatjuk, hogy ez az igazaknak a békéje. Az igazaknak olyan értelemben, ahogyan a Szentírás azt mondja például Józsefről, igaz ember volt. Vagy ahogy Jézus is megnevez egyeseket, és azt mondja róluk, igaz vagy, vagy ők az igazak. Mert itt az igazság nem egyszerűen csak valamiféle igazság érzetnek a képviselete vagy megélése, nem is annyira egyszerűen csak a természetes igazságnak vagy igazságosságnak a kivitelezése, hanem sokkal inkább az igaz Istennel való kapcsolattartásból fakad. És ezért ez az igaz volt mindenképpen összefüggésben van az Istenre hangoltsággal. És eszembe jutott egy történet, amit már emlegettem nektek, ahogyan 50-es évek, 60-as évek diktatúrájában az esztergomi papnevelő intézetben ott van egy spirituális atya, papnövendékeknek a lelki vezetője, és mennek hozzá a papnövendékek, mert nagyon szeretik őt, nagyon sokat tanulnak tőle, igen ám, de ez az előjáró nem hajlandó elmenni a békegyűlésre, nem köt számára elvtelen kompromisszumokat, és nagyon jól lehet tudni, hogy az 50-es, 60-as években ennek mi a várható következménye. Ezért a papnövendékek mennek, és mondják neki, hogy vigyázzon magára. Azt akarják, hogy ne csukják be, és maradhasson velük. És akkor erre ez az előjáró a következőt mondja. Kétség kívül én nem fekszem jól, de jól alszom. És akkor hozzáteszi, és látom, vannak sokan, akik jól feküsznek, rosszul alszanak. A békesség ebben az összefüggésben az a békesség, ami az igaz embernek a békéje, ami lehet, hogy éppenséggel valamiféle nyugtalanságon átvezető úton érhető csak el. És aki rögtön meg akarja nyugtatni, vagy biztonságba akarja helyezni magát, hosszabb távon lehet, hogy elveszíti a szívének a békéjét. Aztán a második, az erkölcsös embernek a békessége. És itt megint nem csak a természetes erkölcsi rendet megtartó, vagy abban élő emberről van szó, hanem például, talán tudjátok ezt a biblikusok, amikor Jézus elmondja a boldog mondásokat, boldogok, akik sírnak, mert majd vigasztalást nyernek. Azt állítják, hogy itt elsősorban Jézusnak az eredeti szava a bűnbánatot tartó ember sírására vonatkozott. Hogy boldog az az ember, aki képes megsiratni, megkönnyezni a maga bűneit és gyöngeségeit. És az ilyen ember, aki oda tud állni az Isten elé, vagy a másik ember elé, és azt tudja mondani, bocsáss meg nekem, szívből sajnálom. Ő megint csak hajlandó magára venni éppenséggel a bűnbánattartásnak valami nyugtalanságát, valami fájdalmát, valami igenis kihívó jellegét, és ennek következtében elérkezhet a szívének a békességéhez. Tehát boldogok azok, akik az erkölcsösség útján járnak, de azt az Istenre vonatkoztatva élik meg. Aztán a következő, boldogok azok a jó szándékúak, akik valamiképpen túl tudnak látni saját magukon. Tulajdonképpen a békétlenségünknek nagyon sokszor az a háttere, hogy túlságosan is énközpontú életet élünk. És minél inkább énközpontúan élünk, annál nyugtalanítóbb az élet, azért, mert az élet nem hajlandó miközpontúan fölállni és létezni. És a többi embert is csak legfőjebb ideig, óráig tudjuk úgy működtetni, manipulálni, zsarolni, hatalmat gyakorolni fölöttük, hogy hajlandók legyenek valamit elfogadni a mi énközpontú világlátásunkból. Ezért aztán tulajdonképpen állandóan fenyegetve érezhetjük magunkat, hogy majd a világ nem úgy fütyül, ahogyan mi azt szeretnénk nótázni. Ebből az következik, hogy az Istennek a békére jut el mindenki, aki ki tudja nőni az én központuságát. Hát nem, de itt Jézus azt mondja, figyeljetek csak. Hát boldogok lennétek, örülnétek annak, hogy én most elmegyek innen, mert az Atyához megyek. És hogy én jó felé megyek, és be fog teljesedni az életem. Ráadásul aztán még majd a Szent Lelket is elküldöm. Ki az, aki tud örülni annak, hogy Jézus fölvétetett a mennybe? Aki nem csak azzal tud törődni, hogy akkor most én elvesztettem őt, és most nincs itt, és akkor nem fogható meg, és nem tudok vele beszélgetni. Vagyis a következő gondolat így szól, boldogok azok a jó szándékúak, akiknek a jó szándékúsága túlmutat az én központuságon. És ezért elnyernek egy sokkal nagyobb békességet. Aztán a következő, boldogok azok, akik az üdvösségre irányulnak, akik az örök élet felé viszik az életüket. Azért, mert nagyon sok apró, cseprő dolog ahhoz képest őket nem fogja békétlenné tenni. Lehet, hogy nyugtalanítja majd őket ez vagy az, de nem teszi békétlenné, mert a vágyak el tudnak benne rendeződni. Egyszer egy tanár fogott egy befőttes üveget, belerakott sok nagy követ, úgy, hogy már a tetőt nem is lehetett rátenni. Bevitte a gyerekekhez, megmutatja nekik, azt mondja, tele van-e ez az üveg, fér-e még vele valami? Hát, mondják a gyerekek, ez aztán tényleg tele van. Tanár bemegy a szertárba, beletesz rengeteg kavicsot, még az még ott mind belefér. Viszi ki nekik, mutatja nekik, azt mondja, na, most már tele van. Gyerekek csóválják a fejüket, de azt mondják, na most már tele van. Tanár bemegy a szertárba, visszamegy, telerakta homokkal. Na most már tele van. És akkor végül megállapodnak, hogy tele van, bár még valamennyi vizet lehetne hozzáadni. És akkor azt kérdi a tanár, most mondjátok meg nekem, légy szíves, mi ennek a tanulsága? Megkérdeztem reggel a gyerekeket, hogy mi ennek a tanulsága. Az egyik gyerkőc azt mondta, sok kicsi sokra megy. Nagyon szellemes tanulság. Minden esetre a tanár nem ebbe az irányba ment, hanem egy másikba, azt mondja, ennek az egésznek, aminek itt most tanúi voltatok, a tanulsága az, hogy a nagy kövekkel kell kezdeni. Mert ha homokkal kezdjük, oda már más nem fog férni. Ezért a nagy kövekkel kezdjük. Azt mondja Jézus az evangéliumban, aki szeret engem, megtartja a tanításom. Ezért az életünknek vannak fajsúlyos kövei, vannak biztos alapjai, ezeket lerakosgatjuk az életünk útján, hogy az üdvösség felé megyünk, és aztán a többi, a kavics, a sóder, a homok, a víz, meg minden, így úgy majd elfér valahol. De vannak hatalmas köveink, biztos köveink, útjelző köveink. Montenegróba, hogy kirándultam, ott aztán minden turista jelzés valami sziklán van rajta. Mert az biztos, hogy egy fán ott marad-e, meg meddig maradott, meg hogy dő ki, meg mi lesz a háncsal, az egy kérdés. A szikla marad. Aztán a következő, a hívő embernek a békessége. Egy kedves ismerősöm megbetegedett, nem volt még 40 éves, fekszik a kórházi ágyán, és akkor egyszer csak elgondolkodik azon, hogy mi történne, hogyha most Jézus tényleg ide jönne a szó szoros értelmében, fizikai valóságában az ágyához, és a következőt kérdezné tőle. Figyelj csak! Választhatsz kettő dolog között. Egészséges legyél, vagy egészséges legyen a velem való kapcsolatod. Melyiket választod? És hogy föltette ezt a kérdést magának ez a fiatal nő, azt mondja, az a baj, Feri, hogy én az egészséget választanám. És azt mondanám, majd az Isten kapcsolat valahogy lesz, majd az ráér, meg ha egészség van, minden van. És tulajdonképpen nagyon elszomorodott. Azt mondta, hogy egy ilyen dilemma helyzetbe kerülnék, én nem Istent választanám. Ebből fakad valamiféle békétlenség. Ha valaki azt tudja mondani, mert a hite ezt diktálja, ha megvan az Isten kapcsolatom, akkor van meg mindenem. Akkor elnyeri, megéli a szívnek a békességét. Akkor is, ha az életében nagyon sok nyugtalanító, fájdalmas vagy szomorú dolog van. És végül az utolsó, a záró gondolat, akik Krisztus békéjével élnek. Természetesen ezt nem hagyhatjuk ki. És gondoljunk csak a gazdag ifjúra. A gazdag ifjúnak Jézus azt mondja, na hát, most látom, te egy nagyon értékes valaki vagy, igaz is vagy, erkölcsös is vagy, jó szándékú is vagy, hívő is vagy. Hát semmi más nem hiányzik neked, mint hogy add el a vagyonod. És akkor azt mondja a Szentíró, a gazdag ifjú szomorúan távozik. Békétlenül, nyugodtan ezt is oda tehettük volna. Mit jelent a Krisztus békéje? A Krisztus békéje egyszerűen azt jelenti, hogy Isten szándéka terve szerint élek. Ezt jelenti. Látjátok, itt vannak a telefonok, nyugtalanítóak, ugye? Kifejezetten zavaróak. De attól még, hol éri el ez a szív békéjét? Hát csak nem éri el. Tehát Krisztus békéje azt jelenti, hogy Isten szándéka szerint élek. És amikor az Isten tervét igyekszünk megvalósítani, akkor lesz egy nagyobb békességünk, és azt mondjuk, akkor az se számít, hogy ez sikeres vagy nem. Még csak az se számít, hogy eredményes vagy nem. Nem számít, hogy megdicsérnek érte vagy nem, hogy elismerik vagy nem, hogy fizetnek érte vagy nem, akkor ez nem számít. Hiszen az számít, hogy Isten terve szerint élek. Ez hozza meg a szívnek a békéjét. Jézus tehát ezt mondja, békességet adok nektek. Nem úgy, ahogy a világ adja, hanem ahogy a velem való kapcsolatból az fakadhat.